Dicsértessék a Jézus Krisztus, laudétur Jézus Krisztus. Az előző előadásban a templomról beszélhettem, a kápolnáról, a székesegyházról, a katedrálisról, a bazilikáról, arról a csodálatos helyről, ahol leginkább lehet találkozni a jó Istennel, és az ő kegyelmét kérni, áldását kérni. Most folytatom a sorozatot, egy rendkívül szép, csodálatosan, szakrálisan mély Gárdonyi regénynek az értelmezésével. Az Isten rabjai című regény három részre tagolódik, én is ezt teszem, az előadásomban szólok arról, hogy kötődöm az Arszakra fesztiválhoz, amely a 34. Zsoltárból választotta a mottóját, keresd a békét és járj nyomában. Tudjuk, a Bencés Regulából ez a létfontosságú üzenet így hangzik, egy kicsit más fordításban, keresd a békét és járj utána, in quire pacem et sequere eam. A Bencés Pax jelenik itt meg, a Pax et Gaudium, a békesség és az öröm, amely majd a ferenceseknél Pax et Bonum lesz, békesség és jóság. Gárdonyi Isten rabjai a kiengesztelés szentjét ábrázolja ez a csodálatos regény. Itt semmiféle teljességre nem törekedhetek, csak arra, hogy a szakralitás átragyogás jegyében értelmezem. Az emberben lévő magasabb világot nevezzük, az Istenhez tartozó szakrális, spirituális és lelki dimenziót. Ezt a regény felragyogtatja az olvasó számára, főleg az újraolvasáshoz meglepetéseket, rendkívül mély lelki élményeket. Teljesség nélkül, de értékfelmutató szemlélettel, lényegében úgy, ahogy Gárdonyi tette, egy szentnek a felmutatásával szeretnék róla szólni. Az említett konferencia magyar szentek, boldogok, tiszteletreméltó nők és asszonyok témakört ölelte fel, most hasonlót Gárdonyi Isten rabjai révén Szent Margitra emlékezve szeretnék felmutatásként a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani. Minden regényről annyiféle előadást lehet tartani, ahány előadó van és annyi értelmezést, ahány disziplína, tudományág, szak, szempontrendszer vagy értelmezés egyáltalán létezhet. Gárdonyi azt írta, hogy az Isten rabjai nekem a legszebb regényem, az egri csillagok a legjobb regényem, és a láthatatlan ember a legkedvesebb regényem. Azt nyomozom, hogy mitől legszebb regénye az Isten rabjai Szent Margit megszentelődésének története Gárdonyi számára. Mitől szép, mitől jó, mitől kedves egy regény? Remélem majd kiderül. Vázlatok kidolgozás fejezetben arról gondolkodik Gárdonyi, hogy a művek mögött érezhető eszme teszi igazán nagyjá. Minél nagyobb a mű mögött érezhető eszme, annál értékesebb az alkotás. Az Isten rabjaiban a szakralitás mélysége, mélység és magasság egymást hívják, adja számomra a szakrális dimenziót és annak a legnagyobb értékét. A szakralitás átragyogás, az alkotás alapkérdései most is az, hogy hisze a szerző a teremtőben, Gárdonyinál kétségtelen, hogy megszenvedett a hitéért, megtért emberről van szó, amikor Egerben a világra szóló remek műveket írta, köztük a 20 pár nyelvre fordított egri csillagokat, és a sok kiadást megért, sokunknak kedvencét, az Isten rabjait. Sikerült neki fényre bábáskodnia. Milyen az ember képe, ez is egyértelmű, hogy ha azt mondjuk, hogy Vörös Martinál ég és föld fia az ember, majd a szabadságharc letiporratása után pedig egészen más emberkép jelenik meg számunkra. Az az emberkép, amelynek a lényege, hogy sárkány fogvetemény az ember, tehát drakonto geneises, és nincsen remény a döbbenetes konklúzió. Gárdonyinál pedig az ember agyagedénybe zárt Isten sugár. Szent Margit életében, alakjában, személyében Ezt a csodálatos Isten sugarat láthatjuk. A szakrális dimenziónak a lényege az is, hogy a szerzőnek a célja, hogy közelebb, Uram, hozzád. Tehát a Jézus eszmény és a Mária tisztelet valósul meg Gárdonyi legszebbnek mondott regényében. Említettük már, és most csak utalok rá, hogy bizony arról, hogy mi a szakralitás, Ottlieb Géza szépet fogalmazott. Azt mondta, hogy nem tematikusan, de úgy, mint a szarvas kívánkozása a forrásvízére, úgy legyen jelen a Jézus eszmény. És hát csodálatos az, ahogyan Vas István fogalmazott a Mysterium Passionis lényegét is értelmezve. Az én szememben mindennek, ami személyiség, Jézus személye ad értelmet, jogosultságot, reményt. Itt írja azt, hogy és szenvedni csak azért nem gyalázat, mert Krisztus kínhalált halt üdvösségünkért. Mélységes gondolat, szép írótól, gondolkodótól egészen hihetetlen mélység tárul fel, hiszen ő is népe sorsát megszenvedte, és a szenvedés mélységéből ez fakadt, ez a csodálatos, pontos, lélek szerinti definíció. Cigány György hasonlóan beszél arról, hogy feltárja a létezést a szakrális dimenzió. A létigasság derül fényre. Itt a Gárdonyi regényben is ennek lehetünk tanúi, olvasva, újraolvasva ezt a remek művet, szakrális, spirituális irodalom, a literatúra, szakra, gyöngyszemét. Arról fogok szólni, hogy a regény külső és belső keletkezés történetét összefoglalva elmondhatjuk, hogy az Isten rabjai 1906. október 1-én, ez az első nyom, az első tolvonás, és 1907. szeptember 30-án született, és 1908, amikor már megjelent. A 90-es évek közepén, ez azt jelenti, hogy a 19. század 90-es éveiről van szó, Gárdonyi kezébe vette a Margit legendát, érdeklődéssel olvasta, aztán szinte borzadva tette le, hogy mi ez, hát ez egy vallási őrültek háza, ez a Margit-szigeti kolostor, ez a szegény lány annyit szenved, annyit vezekel. Nem értett meg valami nagyon fontosat. Aztán eltelt egy kis idő, ismét kézbe vette a Margit legendát egészen más szemmel, azt írja róla, hogy iparkodott a sorok között olvasni, s a sorok közül rám fény lett egy szent élet szépsége, mint ahogy a deszkapalánk résein átragyog a nap. Tehát fölragyogott a szakralitás, kiteljesedett a szakralitás átragyogás, amelyet műsorunk címéül adtunk. Arról szólok a továbbiakban, hogy fenséges nőalakról van szó, akit kislányként ismerünk meg, aztán végigkísérjük az életét a regényben. Érdekes a választása, hiszen történelmi regényről van szó a maga nemében, nagyon összetett, sokrétű, lélektanilag indokolt, csodálatos lélekállapotrajzokat találunk benne. A fő alakot úgy helyezi el, mint ahogy Munkácsi Krisztus Pilátus képénél, hogy előbbre van téve egy jelentéktelen római katona, és mégis Krisztus marad a fő alak. Ugyanezt látjuk a történelmi regény atyánál, Walter Scottnál, az Ivanhoe-ban, hogy ott is ezt alkalmazza. Tehát keresett magának egy tükröt, és megtalálta Jancsiban, akiből majd Jancsi fráter lesz, és ő tükrözi Szent Margitnak a szépségét, eszményeit, és csodálatos, mint ahogyan itt a konferencián is elhangzott, kiengesztelő szenvedésének, vezeklésének a modernségét a mai ember számára is mintaadó lehetőségét. A lényegre világít rá rögtön a regény kezdetén a kolostorhoz vezető óta közeledők éneke, úton járók szép csillaga, édessége, Szűz Mária, téged dicsér a madár is, rózsán zengő mély bogár is. Tehát Szent Margitot gyerekkorától haláláig követhetjük Jancsi fráter szemszögéből szemlélve. Jancsi egy kertész fia, az első találkozásra beleszeret Margitba, ebbe a kislányba, tüneményes jelenségbe. szerzetes lesz belőle, plátói szerelme mindvégig megmarad rajongása, de egészen más dimenzióban, mint amikor az ember földi lényként szeret. Plátói szerelem szakrális dimenzióban történik a Nyulak szigetén. Jancsi tanúja a trón körüli viszálynak, a megszentelődés Szent Margit életében, és az, hogy ki engesztelte az apát és a fiút, aki egymással hadakozott, és véglegesen polgárháborúban még írthatta volna egymást, ha nem történik meg a vezeklés csodája, amelynek eredménye a békességkötés lett, ott a Nyulak szigetén, ebben a domonkos kolostorban. Kinyílott az irgalmasság kapuja. Az irgalom az eleosz, a héberben a heszéd, alapfogalom az irgalmasság, az irgalom atya. Nem véletlenül, hogy Németh László regényeit is Irgalom című remek műve zárja, ez meg katedrálisának csodálatos remek műve. Arról szólok, hogy magyar tanárom Bánhegyi Jób Gárdonyiról írt, és a nőírókról könyvet írt, ő érzett rá arra, hogy már a láthatatlan emberben megjelenik Lupus püspök, a keresztény aszkéta szellem megtestesítője. Gárdonyi a legmerészebb művészi feladatra vállalkozott, amikor a múltból kiválasztotta azt a szüzet, aki az önmegtagadó Isten jegyességért a világ örömét feláldozó életnek egyik legnagyobb hőse, és harmadik történelmi regényének az Isten rabjainak a középpontjába helyezte. A Boldog Margit eredetileg Gárdonyi csak is ezt látta, hogy tévesztett életről lehet itt szó. Aztán rádöbbent, hogy ez a tévesztett ember élet egy csodálatos emberi életben, az Istennel való, az imádság a vezeklés révén, mintaadó, példaadó, példakép mindmáig. A regény cím értelmezéséről röviden szólok, hogy mitől Isten rabjai, ezt jogosan kérdezi az olvasó, onnan, hogy elmondja, Sicardus, hát kérem, annak idején elindult 4 szerzetes, s köztük volt Ricardus, és ezt egy kicsit módosítva bevette név szerint is a regénybe Sicardus, a Magna Hungáriát felkereső 4 domonkos szerzetes egyike névéhez hasonlóan, ahogyan tudjuk, hogy Kodolányinál ott van a Julianus barát története, a magyar középkorról szóló 3. nagykönyvnek, ahogyan ő megírta az Ószövetségnek, az Ókornak is a 3. könyvét. Sicardus mutatja Jancsinak, hogy ezek az emberek a testnek a rabjai. Majd látta a pénzváltókat, és mondta, hogy ők a pénz rabjai. Aztán látta a bársony süveges lovaglókat, és mondta, hogy ők a pompa rabjai. Aztán kérdezte Jancsi fráter, Sicardus atyát, hogy mindenki rab? Kérdezi félénken. Mindenki, bólintott Sicardus, a király is, a király is. Mink is rabok vagyunk? Mink is. Mi kinek a rabjai vagyunk? Isten rabjai, fráterkám. Aztán szótlanul mennek tovább, és a révhez érnek, és Sicardus mosolyog. Vajon mit gondolsz, tiéd feje, kinek jobb rabja lenni? Úrnak-e, földbirtoknak-e, pénznek-e, asszonynak-e, vagy a jóságos Istennek? Itt történik az értelmezésnek egy fordulópontja, amelyet nem lehet kihagyni, az úgynevezett szubsztitúció. Első hallásra azt gondolnánk, hogy alárendelésről van itt szó, nem csak arról, helyettesítésről. Arról, hogy áldozati bárányként az atya feláldozta szent fiát az emberiségért, a mindenségért, a lelki üdvösségért minden embernek, az a bizonyos ószövetségi bárány élete árán. Ez helyettesíti a felajánlott, vezeklő, imádságban eltöltött élet, megszentelődött élet, nem véletlenül, hogy mindig ott van az, ami Márián kék kendő megjelenik Szent Margiton, a palástban, az apácáknál, a fehér színben, kék színben, és bal kezében a lilium, amelynek az illata is érződik. Olyan szépségű Margit a beavatáskor, mint amikor meglátta Jancsi fráter első látásra, első szerelmet érezve iránta. Kedves madárka hangján beszélt akkor, majd ebből a kicsi, tüneményes, ifjú királyleánykából a magyarság számára csodálatos, megszentelt példakép lesz. Arról szólok, hogy az Isten rabjai a magvetőiről szóló példázat, szép írói megfogalmazásban. Az életről is szól Gárdonyi, a Lilium születésének titkáról, a Jézusi magyarázathoz kötődve, hogy valaminek, mint a magnak el kell rothadnia ahhoz, hogy új sarjadjon belőle, jó helyre kell esnie, elég nedvességet, vizet, fényt kell, hogy kapjon, hogy szárba szökjön, hogy megnőjön, hogy termést hozzon. A magvetőről szóló példázat, szépírói változata, nem átírás, hanem sugallat, ihlet révén olyan sok inspirációt tartalmaz, amely biblikus horizonton fölragyogtatja a szakrális dimenziót, és egy Szent Margit életének stációiban testesül meg. Arról szól János kertész, hogy a hagyma rothadása, az, hogy bele kell tenni a hagymába a magot, hogy a hagyma elrothadva azt a magot kicsiráztassa, fölnevelje, hogy abból gyönyörű szép lilium szülessen, nőjön, virággá, újabb termésé emelkedjen. A legszebb liliumról van itt szó, metaforikusan, az emberi életről, Szent Margit megszentelt életéről. A földi létből távozott Margit aztán azt üzeni, hogy itt nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy az Úrnak a vezeklés, az önostorozás, a másokért vállalt, felajánlott élet az a magyarság megmaradásáért történik, amelyre apja ajánlotta föl a megszületendő gyermeket, őt, és ő ehhez ragaszkodott. Ragaszkodott, de a kertésznek a példázata több, mélyebb, mert éppen a kés, hogy megvágják azt a hagymát, hogy beleültethessék a majd kicsirázó és szép liliommá váló magot. A szenvedés misztériumáról van itt szó, arról, amelynek az értelmét az ég adja meg a felajánlott szenvedés, a krisztusi szenvedéshez kötődve. Csodálatos gondolat az, hogy a Jancsi fráter által nevelt liliumokat, amikor látja, hogy ott van a ravatalon ez a csodálatos apáca megszentelődött, ő által annyira szeretett kislányból felnőtté vált, a kiengesztelést elérő, a magyarság megmaradása a tatárpusztítás után, és az apa és fia kiengesztelődése az ő imádsága vezeklése révén. És akkor Jancsi fráter a liliumokat összegyűjtve, általa nevelt liliumból egy csokrot helyez a ravatalra, Margit szívére, és ezt írja Gárdonyi, monológként mondja Jancsi fráter, neked neveltem, téged illet, Istennek lilioma, s ahogy lehajolt, ajkát gyöngéde rányomta a halott kis kezére. Aztán, ahogy kiandalgott a templomból, az arcát könnyek öntötték el, a szívet azért rejtette el az Isten, hogy senki se lássa. Itt be is fejezhetnénk ezt az előadást, de a lényeg mégiscsak az, hogy Gárdonyinak ez a regénye is a szakrális remek művek egyike, a legszebbnek tartotta az író által és sokak által, amely az embereket ma is megszólítja. Keller Péter két olyan pap vallomását is ismeri, Keller Péter Gárdonyi dédunokája, a Gárdonyi kultusznak közel 20 év óta a motorja, aki családkutatóból lett Gárdonyi kutatóvá, és ezen a területen irodalomtörténésszé is. Azt mondja, hogy két pap is arra hivatkozott, hogy az Isten rabjai olvasásakor annak élményére kapta az elhívást a megszentelődött papi életre, és ez az elhívás mutatja, hogy Gárdonyinak sikerült olyan regényt írni, amely nem csak gyönyörködtet, nem csak jóra, szépre, igazra indít, hanem szent dolgokra is, és lelki erőt ad, ha úgy tetszik, a profán szavakkal kifejezetten is. Az, hogy papi hivatás születik az égi kegyelem által, az emberi szó egy Isten adta tehetség regényének olvasása közben. Megemlítem még, hogy Gárdonyi elsőként mutatta meg, hiszen más híres nőkről, asszonyokról novellák, regények, drámák, színpadi művek születtek. De 908 első olyan remek mű, amelyet Gárdonyi indított el, és amelyik kiteljesedik majd Kodolányinak a Boldog Margit című művében, amelyet több méteres hó alatt a nagy csendben alkotta a középkorba elmélyülten mindazt a gondolatot, amelyhez megteremtette a középkori magyar szépírói nyelvnek a példáját, és Harsányi Lajosnak a műve, az Égi földi szerelem, amely szintén Szent Margitnak a regénye, a hagiográfikus irodalomhoz tartozóan. Ez bizonyság arra, hogy a magyar irodalomnak a szakrális vonulata költészetben a legszebb ívet mutatja, de prózában, regényekben is nyomon követhető. Köszönöm a figyelmüket, a következő alkalommal tovább lépünk, és egy másik mirabilis, azaz rendkívül szép, csodálatos témakörről, az égi és földi anyaképről fogok beszélni.
Szakralitás, átragyogás. Csi Varga István irodalmi műsorát hallották. Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.